otthon, ha nem is színjátszottunk, de esténként összeültünk, amikor már mindannyian elvégeztük a tanulást, még vacsora előtt voltunk, volt egy olyan délután, késő délután és kora este közötti idő, amikor, mit tudom, elővettünk valamilyen egy Petőfi kötetet, vagy egy Arany Jánost, például Arany János balladáit, ott ismertem meg. És hát Arany Jánost, ugye a legfantasztikusabb élményünk az egész családnak az volt, amikor a Toldi trilógiát én olvastam föl, mert én mindig szerettem volna produkálni magamat, tehát, hogy átvalás vannak, ahogy Adi mondja. És hát rám is bízták, mert én szerettem verset mondani, szerettem énekelni például nagyon szép népdalokat, vagy műdalokat, amik úgy megragadtak bennem. És ezt a család ki is használta, hogy ők élvezték, azt meg is tapsoltak engem. És hát nagyon érdekes volt, amikor a Toldit, ugye, hát a Toldi trilógia, az egy nagyon hosszú dolog, és hát azt nem egy olvasatban csináltuk, hanem folytatásokban, és hát akkor hát bizony együtt könnyeztünk, meg együtt kacagtunk azon, hogy mi van a Toldi. Tehát, hogy valahogy az az időszak, amikor még nem volt komputer, meg nem volt televízió, meg nem volt százféle rádió, meg mit tudom én, árad mindenhonnan a különböző szövegzene, stb. Akkor a családok, én gondolom más családok is így voltak, saját magukat szórakoztatták. Tehát az irodalomhoz mi nagyon közel álltunk, mert az irodalom nyújtotta számunkra a legnagyobb örömet, mert ugye hát nekem is megvoltam, ahol csak hozzá tudtam jutni, a Verne Gyula, hát mi még Verne Gyulának hívtuk, és nem Jules Vernének, tehát Verne Gyula könyvekhez, vagy a Maj Károly könyvekhez, és az nekem az összes könyvem megvolt, minden pénzemet, ami csak volt, azt arra költöttem, hogy könyvet vegyek. Tehát ezek olyan dolgok voltak, én a mai napig például az olvasást azért tartom többre egy filmnél akár, vagy akár egy színdarabnál, egy színháznál, pedig hát egy színházi ember volt a világéletemben, de azért tartom többre, mert az olvasás élményét azt mindig vissza lehet keresni. Tehát ha valamit nem értek, vagy valamire vissza akarok gondolni, akkor egyszerűen csak visszanyálazok 10-20 oldalt, és akkor újra elolvasom. És a későbbi függvényében, annak a kontextusában már sokkal jobban látom, hogy az író például mit akart ott mondani, akkor még ugye a homályosan, stb. Stb. Tehát az olvasás élménye az a számomra még mindig a legnagyobb élmény. Hát ennyit tudok a gyerekkorról mondani, akkor szerettem meg az olvasást. És hát a zenét meg az első pillanattól kezdve szerettem.
Említetted, hogy édesapád katonatiszt volt, hát ugye ez pont egy nehéz időszak, amikor ugye a gyerekkorod zajlott. Hogyan vészeltétek át mondjuk a háborús éveket, azt az időszakot, amiben ugye rengeteg változás történt?
Hát az
mennyire
volt
viselte meg ez, igen, a család?
Hát az volt az érdekes, hogy hát a háború idején én már elmúltam 10 éves, hát 31-ben születtem, tehát már 42-ben, én már 12 éves voltam már, akkor a szemem, fülem már kinyílt, tehát sokkal többet érzékeltem már a világból, mint egy gyerek, mert akkor már gondolkodni kezdtem. Na most az én szüleim ugyan megóvtak bennünket attól, hogy előttünk ők a háború borzalmait ecseteljék, de hát azt ecsetelte maga a háború is, mert 44-ben például megbombáztak bennünket, ott laktunk a Városliget sarkán Budapesten, és hát a szomszédházat bombatalálat érte, mi meg éppen készültünk le a légópincébe, úgy hívták annak idején ezeket az óvóhelyeket, és ahogy kinyitottuk, ilyen függő folyosós házban laktunk, hát akkor ilyen házakat építettek, nagyon szép udvarral, ahol kert volt, meg minden, szóval akkor jobban törődtek azzal, hogy egy egy háznak a belső része is szép legyen, mert ott akkor virágokat növesztettek meg minden, szóval az nekünk egy játszótér is volt, ha úgy tetszik, mert ugye körbe volt a ház építve, és hogy mi kinyitottuk éppen az ajtót, az egész családot, ami a két szülőt meg a hat gyereket jelentette, egy nagy, nagyon hosszú nagy előszobánk volt, és abban a pillanatban nyitottuk ki az ajtót, amikor a bomba fölrobbant a szomszédházba, és a robbanással pont szembe nyílt a mi ajtónk. Hát a másik, a háznak a másik oldala az igazi nagy légnyomástól megvédett szerencsére bennünket, de még így is hanyat vágta az egész családot, úgyhogy a hosszú, mit tudom én, 10 méteres előszobának a másik végébe találtuk magunkat a földön. Szóval azért mondom, hogy a háború borzalmai azok már azért elértek bennünket. De hát én már nyitott füllel jártam, és hát a szomszédok, az édesapámhoz, mivel ő katona volt, meg a Honvédelmi Minisztériumban volt, hát a térkép fölé hajolva nézték, hogy hát hogy jönnek a frontok, meg ki jön, meg hogy van, és hát hogy ilyen fél füllel már fel tudtam fogni, hogy itt már nagy bajok vannak, mert ők már a felnőttek, ugye erről tárgyaltak. Ha nem is tudtam, akkor még nem bombáztak, mert csak 44 nyarán kezdtek bombázni különben. De hát akkor már ezt láttuk. Na most 44 nyarán, amikor hát elég sötét módon a felszabadító amerikai meg a brit bombázók megbombázták Budapestet, és még a mellettünk lévő ligetnek, ugye a magyarok nem voltak fölkészülve megfelelő légvédelemmel arra, hogy jöttek ezek a nagy bombázók, meg a vadász repülők, az ilyen vadász bombázók, nem tudom micsoda, azok legépuskázták a Városligetben hát vasárnapot, ez az első bombázás, és hát vasárnap mindenki egy szép nyári nap volt, már hogy hányadik, azt nem tudom megmondani, de egy szép nyári nap volt, és akkor a lejjebb jövő vadászgépek, akik jelent, hát persze a magyar légvédelem megpróbált velük valamit kezdeni, de sokra nem mentek, mert óriási nagy erővel jöttek, csak most is a fülembe zúg az, ahogy így brummogtak ezek a repülőgépek 10 kilométer, vagy 9 kilométer magasban, és hát ezek lerepültek, és asszonyok a gyerekeket is legépuskáztak, szóval nem nézték, hogy itt a mozgó célpontokra géppuska tüzet nyitottak, szóval nem volt jó véleményem akkor a felszabadító amerikai, meg a brit bombázókról, meg nem tudom mikről, és hát olyan dolgokat csináltak. Na, én ebben nem akarok belemenni, de akkor minket, a szüleink levittek Szegedre, átgondolván arra az édesám szegedi volt, és ott a nagymamának a házába, hát ott akartuk átvészelni azt az időt, amíg hát bombázni fognak. Az édesapám fogva felültetett a vonatra bennünket, levitt Szegedre, és a bátyámmal együtt, hát akkor már nagyfiúk voltunk, és jó fejlett, erős gyerekek voltunk. Ástunk magunknak, mert hát a nagymama háza nem volt alá pincézve, és különben is az édesapám szerint a pince az még rosszabb, mert ha rádől egy légnyomástól a ház, hát ő katona volt, ezt jobban tudta, légnyomástól rádől a ház, akkor a ház nyomja agyon, aki ott vannak. Hát ezek nem arra készültek, hogy beton bunkerek legyenek, ugye. És bunkert ástunk magunknak, és ilyen tűzifákkal, ezekkel a hosszú tűzifákkal fettük be, és amit kiástunk belőle, azt pedig rátettük a tetejére. Tehát ez attól, ha telli találat nem éri, akkor ez megvédi az embert sok mindentől. Na, és mit tesz Isten? Megbombázták Szegedet is. Mi közel voltunk a szegedi, ugye a 19. században volt a nagy szegedi árvíz, és utána egy ilyen betongátot, ami mai napig megvan, betongátot építettek Szeged köré, és hát ott a Felsővároson, ahol a nagymama lakott, hát mi viszonylag közel voltunk ehhez a gáthoz. Na most állítólag ezek az amerikaiak a gátot valami erődítménynek vélték, és hát oda dobálták le a úgynevezett láncos bombákat, hát akkor még nem volt olyan fejlett a technika, de összeláncoltak 3-4 bombát, tehát hogy egyszerre exponáljanak, ugye, és az iszonyatos pusztítást tud végezni. És hát bizony a szomszédházakat érte ilyen teli találat, és ezután az igazi nagy bombázás után, amikor ott azok mind családi házak voltak. Tehát amit telibe talált, annak csak egy óriási nagy gödör volt a helyén, tehát azt sem lehetett látni, hogy ott valamikor ház volt. Szóval szörnyű helyzetbe kerültünk. Nekünk meg a bunkerről a légnyomás minden földet lenyomott, és csak ezek a hasábfák maradtak ott, még azok közül is volt, amelyik elrepült róla. Tehát akkor aztán a szüleim még jobban megijedtek, és akkor Röszkére, Szegedtől egy pár kilométerre van, egy faluba oda vittek ki, ott béreltek ki egy ilyen házat, és akkor hát ott vészeltük át ezeket a nyári nagy bombázásokat. Hát Röszkét hál' Istennek nem bombázták, úgyhogy onnan, ha Szegedet bombázták, akkor ezt szabad szemmel is láttuk, hogy hullanak a bombák. De hát ezek szörnyű, rossz élmények voltak. Hát utána visszamentünk Pestre, és jött a október 15-én a nyilas hatalom átvétel. Amikor a Hortinak a proklamációját, ez vasárnap volt, egy vasárnapi ebédnél ültünk, ahol ugye vasárnaponként, hát az édes, akkor még nem létezett ilyen, hogy szombat, tehát a 6 munkanapból állt a nap, még a szombat se volt emlékezetem szerint lerövidítve, és hát az egyetlen nap volt, amikor az édesapám együtt tudtunk ebédelni. És hát akkor vasárnapi ebédnél ott ültünk az ebédlőbe a nagy asztal körül, és egyszer csak megszakították az adást, és hát hallgattuk a rádiót különben, mert akkor izgalmas hírek voltak, meg minden, és akkor megszakították az adást, és a Hortinak felolvasták a proklamációját, és az édesapámon látszott, hogy nagyon ideges lett rögtön, mert hát, hogy attól tartott akkor már, hogy a nyilasok fognak, és azt is, arra is emlékszem, hogy amikor Szálasiról beszéltek a felnőttek, akkor ő mindig azt mondta, hogy ez egy nemzetáruló. Hiába mond csodálatos dolgokat, hogy a magyarok így, meg úgy, meg amúgy, de ez egy vesztett háborúban, tehát ezek úgy a fülemben maradtak. Na most az volt az érdekes, hogy egy fél órán belül megjelent a lakásunkon egy tiszti különítmény, és elvitte fölöltözve egyenruhába, fegyverrel, minden az édesapám velük ment. Nem fogságba vitték, hanem azt mondták, hogy gyere Sándor, megyünk be a minisztériumba. A Honvédelmi Minisztérium az meg ott volt a várban, ahol most is van a romja. Tehát az volt a Honvédelmi Minisztérium. Mi a bátyámmal együtt, mivel mi voltunk a nagyfiúk, és utánunk a húgom következett, és aztán jött még 3 másik fiú, akik mind kisebbek voltak nálunk. Hát mi ott többször megfordultunk, és édesapám ott büszkén mutogatott a kollégáinak, hogy hát mi már milyen nagy srácok vagyunk, stb. Na, tehát a Honvédelmi Minisztériumban elvitték az édesapám, és 3 napig nem tudtunk róla semmit. Aztán 3 nap után hazajött, mi semmit nem tudtunk meg, hogy mi történt. Amikor 55-ben meghalt az édesapám a háború után, akkor az édesanyám nekem, különleges kapcsolatban voltam az édesanyámmal, mert én az édesapjára hasonlítottam, aki fiatalon meghalt, és hát valahogy engem titkolta is, de valahogy jobb, mintha jobban szeretett volna, az édesapjára emlékeztettem, tehát külsőre is. És az édesanyám nekem elmondta, a többieknek érdekes nem, hogy az történt, hogy bevitték az édesapámat is a Honvédelmi Minisztériumba, és ott kiadta a vezérkari főnök, vagy mit tudom én kicsoda, kiadta a parancsot, hogy hát írják alá a nyilatkozatot, hogy elismerik a Szálasinak a miniszterelnökségét. Tehát, hogy egy ilyen hűségnyilatkozatot kellett volna aláírni. Na most az édesapám egy pár tisztársával együtt azt mondta, hogy én ilyet nem írok alá, mert én a Horthy Miklósra esküdtem föl, és nekem a Martin Miklós. Hát ott győzködték egy darabig, végül azt mondták nekik, hogy hát nézzétek, akkor mi itt az udvaron nagyon lövünk benneteket, nem szólunk a családnak, most jönnek az oroszok, majd a gyerekeiteket, a feleségeteket megerőszakolják, mindent, és itt maradunk, nem törődünk velük, mi tovább, hogy mi lesz. Hát ez persze megtörte, családos emberek voltak, megtörte őket, nyilván mesélte az édesanyám, mert az édesapám ezt mondta el neki. És hát ezért végül is aláírták ezt a nyilatkozatot, hát így aztán úgy csináltak, mintha nem történt volna semmi, szóval akkor három nap múlva az engedték. Na csak hát azt mondom, hogy ez a háborút mi így vészeltük át, és akkor ugye még október végén Nyugat-Magyarországra telepítették egy Nagy Narda nevű községbe, telepítették a Honvédelmi Minisztériumot, családostul a tiszteket, a tisztviselőket, stb. Családostul egy faluba telepítettek le bennünket, és aztán április 4-én, azt hiszem, hogy akkor arra napra esett húsvét, hétfő, talán április 4-ére, vagy valahogy így április elejére, tehát amiből később a felszabadulási ünnep lett, stb. Akkor aztán átléptünk a Német Birodalom területére, és akkor Münchenig mentünk. Akkor még itt is egy csomó zűr volt, mert a férfiak mentek az úgynevezett trénnel, akik arra vigyáztak, hogy a szüleim ott disznót vágattak, stb., hogy ne kelljen éhezni, hogyha megyünk Németországba. Beszereztek lisztet, meg mindent, és az a teherautókon ment, mi meg ilyen városi buszokon mentünk, a feleségek és a gyerekek. Egy öreg nyugdíjas tábornoknak a vezetés, ő volt a parancsnokunk, meg egy fiatal sofőr volt. Nem egy-kettő volt, mert két busszal mentünk. Tehát ezen az asszonyok, gyerekek voltak. Hát mi is azzal mentünk, és már 3 kilométer után megbeszélték, hogy majd találkozunk, mert ők más úton indultak el, és majd találkozunk, és nem találkoztunk csak 3 hónap múlva. Úgyhogy amit szegény a szüleink, hát nem csak a miénk, mások is, hát ugyanúgy vitték a trénát, nekünk adtak egy kis ennivalót, de 2 hétig tartott ez az úgynevezett menekülés a Semmeringen keresztül, és hát 2 hétig mi éheztünk, mert nem volt semmi, mivel nem jött létre ez a, ugye sok katonatiszt megbeszélte. Tehát a háború közben egy orosz ék vagy valami beékelődött közéjük, és akkor ketté váltak. Úgyhogy ők aztán brit hadifogságba estek, mi meg amerikai hadifogságba.